Kulturális hírek az Inforádióban.
Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Ignát Márka. A következő fél órában az Inforádió eheti kulturális anyagaiból hallhatnak válogatást. Kulináris és kulturális élmények találkoznak idén június 20-án, ezúttal ugyanis a gasztronómia lesz a múzeumok éjszakája kiemelt tematikája. Országszerte több száz intézmény több ezer programmal várja a látogatókat, akik egy okostelefon alkalmazás és a muzei.hu segítségével tudnak választani az események közül. Mindenről Tatár Tímea beszélgetett Sári Zsoltal, a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztérium közgyűjteményi és örökségvédelemért felelős államtitkárával.
Egy éjszaka, egy délután folyamán több mint 300 muzeális intézmény nyitja meg a kapuit, több mint 3000 programmal, 300 ezer látogatót, ez a három egy ilyen varázsszám. Most már több mint két évtizede zajlanak ezek a programok, de minden évben újdonságok is vannak, hiszen mindig egy téma, egy tematika köré szerveződik a múzeumok éjszakája. Az idei évben a gasztronómia. Ez egy nagyon különleges téma, hiszen a konyha, az étkezés, az mindannyiunk számára személyes emléket, személyes érzelmeket is kivált. A nagymama által készített sütemény, a dédszülőknek az étkészlete, egy ételnek az illata, akár egy egész életen át elkísér minket, és ebbe a különleges millióbe kapcsolódnak be a múzeumok, ahol nem statikus kiállítások, nem egyszerűen csak a műtárgyak egymás mellé rendezésével találkoznak a látogatók, hanem mindig történetekkel. És szerintem ez a múzeumoknak az egyik legnagyobb csodája, hogy tárgyakon keresztül olyan személyes történeteket képesek elmesélni, amik mindannyiunkra hatással vannak.
Az, hogy éppen a gasztronómia lett az idei központi téma, mennyire meghatározó ebben az, hogy tulajdonképpen a gasztronómia is sokszor önmagában egy művészeti alkotás?
Az idei évünknek a nagykövete Mautner Zsófi, és azt gondolom, hogy az ő személye tökéletesen megmutatja, hogy hogyan tud a gasztronómia művészetté válni, hogyan lehet úgy mesélni, úgy beszélni ételekről, ételkészítésről, hogy az mint egy festmény megelevenedik előttünk, és szinte látjuk, ahogy a Zsófi mesél, ahogy mások írók írnak ételekről, ízekről. Igazából a gasztronómia az valóban minden művészeti ágat érinti, minden művészeti ágban ott van és megjelenik, és hát nagyon sokszor azt látjuk, hogy maga az ételkészítés is maga a művészet. A múzeumok éjszakája azért különleges, mert hogy a társművészetek kapcsolódnak a múzeumokhoz. Szinte minden programban előkerül a zene, a tánc, a színház, de akár a cirkuszművészet is. A programok során nem csak kiállításokat néznek a látogatók, nem csak tárlatvezetésekkel találkoznak, hanem kézműves foglalkozásokon próbálhatják ki magukat. Nagyon sokszor interaktív játékok vannak, és ami a játékosság kapcsán szerintem nagyon fontos, hogy a legtöbb múzeum már nem különíti el a gyerekeknek, a felnőtteknek szóló programokat, hanem intergenerációs programokat akarnak adni, hiszen amúgy is kevés idő van sokszor a családoknak együtt lenni, és ha már múzeumban együtt mennek az emberek, akkor a múzeumi programokat is együtt töltsék el. Ezért nagyon fontos, hogy olyan programok legyenek, ahol minden korosztály megtalálja a magának kedveset. A múzeumok éjszakájának az is a különlegessége, hogy ez nem egyetlen egy város programja. Ez nem Budapest, hanem ez Magyarország rendezvénysorozata, hiszen nem csak Budapesten, hanem rengeteg vidéki városban, a legkisebb falvakban is, tájházaktól a nagy múzeumokig rengeteg program lesz, és az idei évben Sopron a díszvendég, Sopron az a város, amelynek a múzeumi negyede, a múzeumi intézményei az idei évben kitüntetett szerepet kapnak, és hát arra biztatok mindenkit, hogyha nem a saját városában, akkor kerekedjen föl, és az ország bármely szegletében találkozhat múzeumok éjszakája programokkal.
Sári Zsoltot, a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztériumi közgyűjteményi és örökségvédelemért felelős államtitkárát hallották. Etikai kódex és egy művészkamara létrehozása révén kellene szabályozni a jövőben a színházi világban a hatalmi visszaélések eseteit. Erről beszélt Rudolf Péter az Inforádió Aréna című műsorában. A Víg Színház igazgatója annak kapcsán fejtette ki véleményét, hogy a napokban elődje Eszenyi Enikő egy nyílt levélben kért bocsánatot az igazgatói ciklus alatt történtekért. Rudolf Péterrel Kocsonya Zoltán beszélgetett.
Én mindig is azt hallottam egyébként, hogy ez nem kellett az új idők új dalai, hogy az ember mondjon úgy instrukciót, adjon úgy instrukciót, hogy a vele szemben álló olyan ideg és elmeállapotba kerüljön egy jól megbeszélt, szofisztikált elemzés végeredményeként, amit elvár, és nem feltétlenül egy hisztérikus hangulat kell, hogy megszülje a végeredményt.
a remélt művészeti eredmény az nem adhat felmentést? Mert most akkor hadd idézzek még egyszer Eszenyi Enikőnek ebből a említett leveléből, azt írja, hogy semmilyen művészi eredmény nem ér annyit, hogy közben emberek sérüljenek, vagy megalázva érezzék magukat. És
hát
akkor
ez így van.
Hagyd legyek egy kicsit rosszmájúbb, mint amilyen én vagyok egyébként.
Igen.
Hogy ugyanakkor viszont a sikert, a tapsot, meg talán a megalázást elszenvedett színész zsebeli be a végén, az előadás végén. Valamit, valamiért. Ez nagyon rossz
nagyon,
gondolat?
Nagyon rossz. Ez egy szakma. Ennek megvannak a maga törvényei. Bizonyos módon igenis, ezért mondtam, amit mondtam. El lehet jutni éles helyzetekhez úgy, el kell jutni úgy, hogy az nem egy hiszterizálás végeredménye.
Értem.
Sokféle úton, módon lehet hozzányúlni egy történethez, sokféle rendezői módszer van, és mindenki más, aki fent van. Lehet, hogy van, aki elviseli, van, aki nem viseli el, van, aki összetörik, van, akinek jó, hogy összetörik, mert abból tud építkezni, de alapvetően mégiscsak kordában kell tartani ezeket a helyzeteket. Valóban ez egy speciális helyzet, és nem jó, hogyha olyan emberek ítélkeznek, akik életükben nem láttak még színházi próbát. Egyrészt ketté kell választanunk a munka közben, mert ott valóban nagy kérdés, hogy meddig mehet el az ember, ott is vannak határok, munka közben zajlódó idegállapotokban történő dolgokat, és vannak olyan hatalommal való visszaérések, aminek semmi köze, az ég egyet a világon semmi köze nincsen ahhoz, hogy nem a 10-től 2-ig zajlott. Én ezért javasoltam azt évekkel ezelőtt, hogy megkeszülhessen a kamarai törvény, amelyek az lenne a lényege, hogy a kamara, vagy hívjuk, ahogy akarjuk ezt a szervezetet, ez a bizonyos szervezet, ad engedélyt, és csak az dolgozhat a szakmában, aki ennek a bizonyos kamarának a tagja. Ebben az esetben ez a művészkamara létrehozhat egy etikai bizottságot. Ez az etikai bizottság olyan emberekből áll nyilván, akik már életükben voltak próbán. És ez a bizottság hozhat egy bizonyos döntést a hozzáérkező sérelmeket mérlegelve. Ez a döntés akkor viszont jobban hasonlít egy bírósági tárgyalás végeredményehez, mint a mostani helyzet, mert akkor azt lehet mondani, hogy XY cselekedetével sajnos azt érte el, hogy 2 évig ő mondjuk nem dolgozhat a szakmában, hiszen a kamara visszavonja az ő engedélyét. De 2 év múlva visszatérhet. Ha ismétlődik, akkor eldöntheti ki, hogy kívánja alkalmazni az illetőt, vagy nem. De senki egy rossz szót nem szólhat arra, aki alkalmazza. Hiszen ez a dolognak a lényege, hogy lejárt. Tehát az meg nem egy állapot, hogy nincsen semmiféle döntés, és vagy politikai, vagy kapcsolati háló logikája szerint valaki azért itt-ott azért tud rendezni, vagy soha nem tud rendezni. Ezért ez így nem tisztességes. Ugyanakkor nyilván, ha valamiféle ismétlődésről van szó, akkor születhet még nagyobb, még vadabb döntés is. Az biztos, hogy ez így nem jó.
Rudolf Pétert, a Vígszínház igazgatóját hallották. A Szkéné Színházban látható a Nagy kapituláció című előadás, amely egy színésznő Stork Natasa és egy rendező Zsótér Sándor találkozásán keresztül a személyes történeteket, az emlékezetet és a színház működését vizsgálja. A szereplők dialógusának kiinduló pontja Pilinszky János Beszélgetések Cheryl Saturnnal című műve. A darabot Kárpáti Péter rendezte, az előadásról Rozgonyi Ádám beszélgetett Stork Natasa színművésszel.
5 évvel ezelőtt, amikor mi ezzel foglalkoztunk, akkor úgy vágtunk neki, hogy elkezdtünk improvizálni, úgyhogy a Kárpáti Péter ott ült és rögzítette a beszélgetéseinket a telefonjára, és mi pedig ott voltunk ezzel a kötettel, a Pilinszkynek a Beszélgetések Cheryl Saturnnal című könyvével, és ezt olvastuk, és ugyanígy elemeztük, ahogy ez aztán a darabban látszik, és ez így ment 9 hónapig, és akkor egyszer csak azt mondta a Kárpáti Péter, hogy szerinte megvagyunk. És pont egy olyan alkalom után, amikor, mert többnyire itt-ott találkoztunk, tehát ilyen kávézókban, vagy tantermekben erre-arra, de volt egy alkalom, amikor fölmentem a Zsótér Sándornak a lakására, és valahogy neki az akadt be, hogy ez milyen érdekes, hogy ennek az intimitása összekeveredik ezzel a megnyílással, ami ahhoz szükséges, hogy valahogy közelebb tudjunk kerülni ehhez a műhöz, meg az ő nagyon speciális gondolkodásmódja, hogy elemezik darabokat.
Egy rendező és egy színművész, igazából két alkotó között Mikor alakul ki gyümölcsöző szakmai együttműködés, sőt azon túl talán barátság is? Milyen feltételekkel áll?
A barátság az bonyolult, mert az ahhoz szerintem kell egyfajta kémia. Jó munkakapcsolatot én mindig ott láttam, ahol nem forszíroztak dolgokat emberek, ahol egy rendező nem akarja feltétlenül a saját koncepcióját forszírozni, vagy egy ponton túl megadja magát annak, hogy ki az a színész, akit elhívott, és milyen az ő személyisége. És azt hiszem, hogy egy színésznek is ugyanúgy nagyon nyitva kell lennie arra a rendezőre, akivel éppen dolgozik, és hát erről az én álláspontom el is hangzik ebben az előadásban, mert én tényleg azt gondolom sokszor, és ez így van az előadásban, hogy a rendezőt kell játszani. És nyilván ez így túlzás, de bizonyos értelemben azt hiszem, hogy mindig minden rendező valahogy saját magát rendezi a darabban. Ilyen értelemben nekem őket kell figyelni, vagy velük kell nagyon erősen kapcsolódni, ugyanannyira, mint a szereppel.
Milyen munkába mennyi időbe telik, amíg egy drámai, vagy bármilyen más szöveget elsajátít a színész, és valóban megérti egyrészt annak alkotójának a személyes motivációit, másrészt tudatosul benne, hogy ez hogyan lehet a nézők elé érthetően.
Az az érdekes, hogy szerintem, hogyha az ember nagyon őszinte, akkor még a játszási folyamat közben is értünk meg dolgokat. Tehát nekem is van olyan, hogy már játszom egy előadást egy éve, és hirtelen valami történt velem az életemben, vagy pont ott az a pillanat kiéleződik az előadásban, és ott az megnyílik az a rész. Valahogy ott megértek valamit belőle. És ez nem, hogy hátránynak gondolom, hanem azt érzem mindig, hogy ez a legjobb, hogyha az előadás az egy ilyen nagy kutatás, hogy mi van még ebben a szövegben. Tehát, hogyha nem valami olyat viszek oda, amit én nagyon tudok, hanem számomra is van tétje, és én is sebezhető vagyok abban az egész történetben.
Izgalmasan, hogy láthatjuk, hogy hogyan nyernek újabb és újabb rétegeket, értelmet a szövegek, szövegrészletek.
Igen, ez nekem a Zsótér Sándor volt a tanárom az egyetemen, és azért ő erről mondhatni híres, hogy elképesztően elemez szöveget. Tehát valami olyan különös találkozás volt rajta keresztül nekünk mindig szövegekkel, annyira máshogy közelít, mint ahogy úgy elsőre gondolná az ember. Tehát, hogyha valakivel érdemes ezt eljátszani, akkor valószínűleg vele, mert tényleg döbbenetes őt hallgatni, szövegekről gondolkodni, vagy szövegekről beszélni.
Stolk Natasa színművészt hallották. Június 4-én elindult a Zserbó Kult, a Patinás Budapesti Kávéház új kulturális sorozata, amely a színházi élményt és a gasztronómiát kapcsolja össze. A programsorozat nyitányaként Kovács Patricia Poligráf című önálló estje volt látható. A Dés Enikő által írt és rendezett produkció a színművész monológiai alapján készült. A Zserbó Kult programjain szeptemberig havi egy alkalommal, azt követően pedig havonta legalább kétszer vehetnek részt az érdeklődők. Rozgonyi Ádám, Kovács Patricia színművésszel készített interjút.
Zserbóban ülünk éppen, és egy kulturális sorozat nyitánya volt ez, a Poligráf. Hogyan definiálnád, ez egy stand-up comedy előadás, egy önálló est?
Igazából nehéz erről beszéljek, hogy ez milyennek a műfaja, mert szerintem ilyen műfaj nincs. Ez nem stand-up, ahol az ember másfél órán keresztül csak nevet. Nem is önálló est, ahol általában az szokott lenni, hogy a delikvens a kedvenc dalaiból, verseiből, színdarab részleteiből előad valamit, hanem fura módon egy ilyen szabad beszéd, amiben vannak stand-upos elemek, vannak, amikor karaktereket mutatok, ami kicsit olyan, mint egy ilyen monodráma lenne, tehát ez valahogy egy ilyen mix. De az én életemről szól, az én átéltem, amiket megfejlődtem, amiket nem fejlődtem meg, és az egész az azért jött, mert többen kérdezték már, hogy csinálnék-e egy ilyet, és én évekig ezen nem gondolkodtam, de aztán jött egy pont, amikor azt éreztem, hogy olyan sok mindent írtak már rólam, meg gondoltak rólam, és vannak olyan dolgok, amit én nem tudok elmondani egy riportban, mert abban a pillanatban, hogyha az le van írva, akkor az nem olyan, mint ahogy én azt úgy elő tudnám adni. És azt éreztem, hogy most eljött az a pont, itt vagyok középkorúan, hogy akkor megmutatom én, hogy látom magamat.
Sokszor előkerült most is az előadáshozást folyamán a kételkedés, a kétel, a teljesítménykényszer, a megfelelés. Ezeket nem tudja elengedni az ember egy kicsit sem, vagy vannak azért pihenő időszakok?
Vannak pihenő időszakok, de alapvetően szerintem én például azt gondoltam sokszor, hogy megfejlődtem bizonyos kétségeimet, megfelelési kényszereimet, viszont amikor történik valami válság az életemben, akkor bekapcsolnak ezek a gyerekkori traumák és minden, és valahogy vissza, az ember olyan, mintha visszadobnák a startmezőre. De azért én alapvetően azt gondolom, megoszthatjuk az életünket a gyerekeinkkel, a párjainkkal, de azért alapvetően én mégiscsak azt gondolom, hogy egyedül születünk és egyedül halunk meg, és úgy képzelem el mindig a saját életemet, mint egy ilyen terepasztalt, ami vannak állomások, ahol egyedül jutok el egyik pontig, és utána tovább kapaszkodok valaki mással, és aztán lehet, hogy szétválunk, és egy harmadik emberrel megyek, de mindig valahogy az van, hogy igazából egyedül vagyunk.
Az elengedés akkor ez gyakorolnunk kell, mert én úgy tapasztaltam az eddigi életem során is, hogy ragaszkodnánk mindig görcsösen, hogy hát pedig ez olyan jó volt, meg hogy ez is hangzott, hogy olyan jól indult, meg olyan szép volt, hogy ezt nem akarjuk elengedni akkor sem, talán még akkor sem, amikor már érezzük, hogy talán el kellene, vagy ez már nem olyan jó. Hogyan kell ezt a nehéz folyamatot elindítani és végigvinni?
Nekem, ami ilyen sorvezető is mindig segít, az az, hogy nem szabad félni attól, hogy rossz lesz. Fura módon én például, amikor mondjuk elmegyek castingra több körben egy szerepért, amit én nagyon szeretnék megkapni, és mindent beleteszek, és mégsem engem választanak, akkor sem szoktam soha bánni, hanem mindig azt gondolom, hogy azzal van nekem dolgom, hogy ezt most ne kapjam meg. És még nem tudom, hogy ez miért történt, de most valamiért nekem ezzel van dolgom, és nem azzal, amit én elképzeltem, hogy én hogy fogom eljátszani ezt a szerepet. És valahogy mindig erre gondolok, amikor valami elkezd nyikorogni, vagy elkezd fájni, és nagyon félelmetesnek tűnik, hogy el fog veszítődni, hogy előre nem szabad attól félni, hanem akkor majd akkor félünk, amikor megtörtént, és az se véletlen, hogy miért úgy történik. Tehát van bennem ebben az előadásban mondom, hogy nem vagyok vallásos például, de a sorsnak ilyen értelemben szóval mindig arra szoktam fogni, hogy úgyis az fog történni, aminek történnie kell, és kész.
Egy kisgyermek az segít rácsodálkozni újból a világnak a legapróbb mozzanataira is?
A gyerekem most már nem olyan kicsi, 12 éves elmúlt, de én például konkrétan emlékszem arra, hogy amikor ő megszületett, onnantól sokkal jobb színész lettem olyan értelemben, hogy sokkal játékosabb lettem. Tehát például improvizációkban, egy próba folyamatban, amikor az elején vagyunk, akkor azt láttam közben, hogy egy gyerekem bármit el tud képzelni, egy bármilyen tárgyat át tud alakítani, és egy kifliből telefon lesz, cica lesz, bármi lesz, és sokkal szabadabban nyúl a saját testéhez és a körülötte lévő tárgyakhoz. És emlékszem, hogy volt egy ilyen felismerésem, hogy úristen, hát színészként is ezt kéne csinálni. És nyilván attól, hogy az embernek születik egy gyereke, attól érzelmesebb is lesz, tehát kinyílik egy olyan világ, ami előtte csak úgy elképzeli az ember, hogy milyen lehet anyának nenni és ilyeneket érezni, de a játékosságot abszolút befolyásolta nekem. A saját bohócságom sokkal jellemzőbb, amióta a gyerekem van a színpadon is, mint előtte.
Ez a kételkedés, ez a belső munka színművészként hogyan inspirált téged, vagy éppen miben késztet úgymond a megújulást, vagy miként?
Nagyon tipródó vagyok, nem gondolják ezt, de én képes vagyok az 50. előadás után is azon gondolkodni, hogy mit lehetett volna jobban. Valahogy azt érzem, hogy ezt viszont nem akarom. Tehát ez egyszerre fárasztó, rettenetesen fárasztó, de vagy nem merem ezt elengedni, hogy így legyen, és mindig azt érzem, hogy kb. Ott érne véget így igazán az, hogy én ezt miért csinálom, hogyha már ezen úgy nem agyalnék. De ez fárasztó munka.
Például véget ér egy hosszabb sikeres széria, mondjuk a Üvegcipő című előadással, akkor el tudod fogadni, meg tudod emészteni, hogy ez most tényleg jó volt, jól ment, azért jöttek ennyire, mert a színésztársak is jók voltak végig benne?
Megszoktuk azt, hogy dolgokat el kell engedni, és előadásoknak lejár az ideje, és akkor leveszik. De az Üvegcipőt például, hogy azt említed, az nagyon nehéz volt, mert az nagyon szívem csücske volt nekem is, és az egész csapatnak. Értem ennek a financiális és egyéb technikai dolgait, hogy miért kellett levenni, de nagyon fájt. Rengeteget kaptam Mohácsi Jánostól, rendezőtől is, és attól az egésztől, az egy nagyon jó élethelyzetemben talált meg, és a életem egyik legizgalmasabb próba folyamata volt, és ez fura mód, a színészek úgy vannak összerakva, hogy sokszor Tehát nekem volt már olyan, hogy volt egy előadás, ami például nem sikerült olyan jól, és a nézők nem szerették, és én is mégis nagyon szerettem, és vannak olyan sikerdarabok, amit imádnak a nézők, és nekem nem jelent olyan sokat, egyszerűen azért, mert a legfontosabb nekem, amikor egy darabra gondolok, hogy milyen volt a próba folyamat, mert valahogy ahhoz kötődöm, és ennek nagyon jó volt a próba folyamata, és a nézők is nagyon szerették, és ez így együtt azért ezt nehéz volt elengedni.
A társulaton belül vannak anya és apa figurák?
Vannak, igen, vannak.
Aggódó anya, aggódó apa, vagy szigorú apa, szigorú anya?
Az apa, nem, vagy nagyapa, tehát például a Hegedűsdi Géza, ő egy ilyen, odafordulunk hozzá, hogyha valami elakadás van, és ő mindig mond valami bölcset, vagy éppen nem, hogy milyen könyvet vegyetek le a könyvespolcról, és inkább abba keresitek a választ, tehát ezekben nagyon jó, abszolút, mert egyébként vannak válaszok a irodalomban, úgyhogy ez sokszor előfordul nála. Aki egy ilyen anyukánk, és tereget minket, és ránk szól, és mindig lehet rá számítani, ő például Hegyi Barbara a Vixigánzban, ő egy nagyon-nagyon központi ember, akinek mindig van figyelme mindenkire, és kellően nagy szájú, és mindenkinek bármit mindig megmondhat, mert tőle elfogadják, mert valahogy olyan szeretettel teszi ezt, hogy ő tényleg bármit mondhat bárkinek.
A színházba érkezés az olyan, mintha a színművész egy szentélybe lépne be?
Nem, azért ez nekünk ez az otthonunk.
Otthon?
Nekem ez, én több időt töltök a színházban, mint otthon egyébként. Tehát nekem ez ismerős. Meg szokták kérdezni például, hogy színház vagy film. És én erre egyáltalán nem tudok válaszolni, mert teljesen más a kettő, de ha minden áron, akkor biztos, hogy a színházat mondanám, és egyszerűen azért, mert ott biztonságban vagy, mert azt ismerem minden ízében, az leginkább azt tudom mondani, hogy az otthont jelenti nekem.
Hogy kell elképzelni azt a folyamatot, amíg a színházban megérkezel, és mondjuk a hétköznapiságból azért mégiscsak egy teljesen más térbe, vagy más fajta lelkiállapotot feltételező állomásra érkezel meg. Este sok ember előtt kell eljátszani egy szerepet.
Változó, mert ez darabja függ, hogy mennyi felkészülést igényel. Vannak olyan darabok, amikor az ember csak 6-kor megérkezik, és akkor még bemegy a büfébe, de vannak olyan darabok, ahol másfél órával előtte legalább ott kell lenni. Nekem például volt egy szerepem, azt 2 évadon át játszottam a Magyar Elektrát, ahol 16. századi magyar nyelvet beszéltünk, ami lényegében olyan, mint egy másik nyelven beszélnénk. Az például annyira nehéz volt, hogy én azt az egész darabot el kellett, hogy mondjam, minden egyes előadás előtt, és nagyon rá kellett koncentráljak, ott például nagyon korán érkeztem. Vannak előadások, aminél be kell énekelni, mikroportozni kell, ott is általában korai az érkezés.
A
dzsungel ez például ilyen. A színésznők általában azért 6-kor megérkeznek egy órával előtte, egyszerűen azért, mert nekünk fodrászkodni kell, parogázni kell, és mindig van valami, de vannak előadások, amik másfél órával már ott vagyok benn. És én egyébként nem vagyok büfés előadás előtt után nagyon szívesen, és a szünetekben szinte sose büfézek. Én nagyon szeretek valahogy, szeretek az öltözőben lenni, nagyon nem szeretem a csicsetet igazából az előadások közben, utána bármikor képes vagyok maradni és beszélgetni, de előadások közben igazából csak a színpad és az öltözőm között járkálok.
Az előadásban elhangzott és meséltél a csínytevésekről, vagy ezekről a furcsa utazásokról a villamosokon, vagy a buszokon, trollibuszokon, vagy a táblák eltulajdonítása. Ez egyfajta lázadás volt nyilván. A rózsadombi lét, vagy ez a fajta, hát mások szemében valami nagyon különleges és sérthetetlen, és minden tekintetben valami nagyon nagy minőséget és semmi gondot nem feltételező lét elleni egyfajta tényleg lázadás lehetett ez, vagy volt?
Egyfelől az ellen is lázadtam, hogy engem ne az alapján ítéljenek meg, hogy én ott oda születtem, mert mindaz, amit ők gondolnak a rózsadombról, ez nem úgy van, hanem ott is élnek családok, és ott is a négy fal között rengeteg szomorúság és kétségbeesés van, mint ami a mi családunk is ilyen volt. És tudom, hogy ezt nagyon nehéz kimondani, de ki kell mondjam, én kisebbségben éreztem magam az osztályaimban attól, hogy jaj, ugyan már neked mennyi barbid volt, meg neked mi bajod lehet, mert te ott laksz a 11-es buszvonalán. És senki nem tudta, hogy egyébként pokoli volt ott az élet, és azt éreztem, hogy én ezt teljesen el akarom tüntetni, és én voltam tényleg a legdurvább abban a korszakban a körülöttem lévő lányok között, hogy én bebizonyítom, hogy egy passz gyerek vagyok, akkor is, hogyha oda születtem, és nagyon nem szerettem ezt a sztereotípiát, és a mai napig nem szerettem. És közben meg egy csomó mindent viselek ebből, tehát engem bedobsz egy uri darabba, akkor pontosan tudom, hogy hogy kell viselkedni. Nyilván egy csomó mindent kaptam ettől is, és ez egy út, hogy az ember feldolgozza saját magát, de én például annyira fullasztónak éreztem a gyerekkoromat a négy fal között, hogy a csepeli szobakonyhába vágytam, csak boldogság legyen, és utáltam, hogy kívülről, meg azt gondolják, hogy nekem nem lehet semmi bajom.
Kovács Patricia színművészt hallották. Az elmúlt fél órában az Inforádió eheti kulturális anyagaiból hallottak válogatást. A kulturális rovat vezetője Kocsonya Zoltán, a felelős szerkesztő Király István Dániel, valamint a szerkesztő Rozgonyi Ádám nevében is búcsúzik a műsorvezető Ignát Márk.
Kulturális híreket hallottak.